mert ugye az a, azt a címet találtam ki, hogy Jézus visszajön, aztán még utána van egy szavam, hogy készülj, és így van a felkiáltójel. És ami igazából a humoros volt, hogy egy csomó dolog szembe jött velem a héten ugyanebbe a témába. Nem sok közük volt ehhez, mert más ötlettől vezérelve vettem elő ezt a témát, csak úgy egy csomó jött, hogy ekkor, meg akkor, meg... Szóval teljesen izgalmas volt. És igazából, aki azt abban reménykedik, hogy most ilyen utolsó időkről szóló nagy igehirdetés következik, azt szeretném az elején kiábrándítani, nem. Teljesen más irányból szeretném megközelíteni ezt a kérdést. Mégpedig azzal a dologgal kezdeném, hogy amikor én fiatalka voltam, az volt az általánosan elfogadott nézet, hogy hát ha van valami gondom, problémám, akármi, imádkozom, és majd Jézus megoldja. Mindenható, mindentudó. És nagyon sokáig ez volt. És az, hogy Jézus megoldja, hogy mindentudó, mindenre van hatalma, abból az első nem biztos. A több teljesen igaz. Ha belegondolsz, imádkozom, hogy Jézus megcsinálja, én meg hátradőlök és nézem a kedvenc sorozatomat. Hát az a dolgot, hogy csinált, nem? Hanem necces egy kicsit ez a gondolkodásmód. És akkor ilyen szempontból elkezdtem egy-két igeverset keresni, és nem kellett messzire menni. Máté 11:29-30. Itt Jézus beszél a tömeghez, és azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos és szívű, és megnyugvást találtok a szellemeteknek, mert az én igám boldogító, az én terhem könnyű. Na most érdemes megállni és elgondolkodni ezen az igeversen. Ha a teremtő, mármint Jézus, azt mondja, hogy vedd magadra és tanuld meg, akkor ez azt jelenti, hogy úgy teremtett ellen, hogy én úgy teremtett engem, hogy én ezt képes vagyok megcsinálni. És ha ezek után azt mondja, hogy vedd magadra és tanuld meg, ez azt is jelenti, akkor ő nem fogja megcsinálni, hanem azt várja, hogy én csináljam. Hoho. Szóval egy-két apróság van itt, amit nekem kell csinálni. Efézus 6:13. És utána Efézus 6-ban a következő versekben még kétszer előfordul ugyanez a szófordulat. A 13-as azt mondja, hogy éppen azért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Vegyétek fel, tanuld meg, vedd magadra. Szóval még a fegyverzetnél is az van, hogy te vedd magadra. Pedig hát olyan sokáig azt tudom, hogy jó, gyorsan odaszaladok Jézushoz, ott a menedékem is minden rendben. De azt mondja, hogy vedd fel. Kettő Timóteus 2:21. Nem biztos, hogy a teljes környezet látszik ebből az egyik versből. Ezért tehát valaki megtisztítja magát. Ezektől megbecsült, megszentelt edény lesz. Még meg is tud tanítani magamat. Hogyan tudom megtisztítani magamat? Mert ez már egy izgalmas kérdés, nem? Filippi 4:8. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetlen méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Magyarul, ha meg akarod tisztítani magadat, akkor ne negatív dolgokkal töltsd meg a szívedet. Ne azokon agyalj, van belőlük bőven, nem arról van szó, hogy nincs, bőven van belőlük. Mert ha beengeded a szívedbe, valamikor hónapokkal ezelőtt beszéltem róla, hogy a szív ezerszer erősebb jelet küld a testek, mint az agy. Ha belement a negatívum a szívedbe, az nagyon nagy hatással lesz az életedre, és sajnos negatív előjellel. Egy szenzációs igeverset találtam, a 2 Korintus 13.5. Itt mondja Pál. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeretek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbátlanok vagytok. Magat vizsgálta. Az úrvacsoránál ugyanazt mondja, hogy vizsgálja meg azért az ember önmagát. A másikat segítsd, ha úgy látod, hogy bajba van. De ne vizsgálgasd, az nem a te dolgod. A te dolgod, hogy önmagadat. Hát kellően hosszú volt a bevezetés, mert a Bibliánk beszél arról, hogy Jézus visszajövetelének vannak jelei. Akik régebb óta Bibliát olvastak, talán fejből tudják, Máté 24, egy tipikusan ilyen rész. Igen, egy néhány igeverset olvasunk is ebből, először a 3-ast és a 4-est a Máté 24-ből, aztán a 12-13-at, és így tovább. Szóval, Máté 24, 3-4. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá a tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljöveteletnek, és a világ végének. Jézus így válaszolt nekik, vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Megint neked kell csinálni, azt mondja, hogy vigyázz, hogy ne tévesszenek meg. Megint neked kell. 12. 13. vers, ugyancsak a Máté 24-ből. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Szeretet sokakban meghidegül. A 36. verset mindenképp el kell olvasni a Máté 24-ből, mert ez egy nagyon kardinális kijelentése. Visszajövetelt illetően, azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Szóval számolgathatsz, hogy mikor fog bekövetkezni, csak előre megmondom, hogy nem fog összejönni. Csinálni szabad, senki nem tudja. Még a 44. verset, ugyancsak a Máté 24-ből. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Megint azt mondja, te legyél készen, nem kell tudnod, hogy mikor, milyen óra, milyen nap, milyen következmény. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek jelek, de igen, vannak jelek, háború hír, és így tovább, ismeritek biztos őket. Egyáltalán jel. Ugye? Szóval irányt mutat. A kék négyzet a fákon, az erdőbe, az ennek a túraútvonalnak. És ha ezt a túraútvonalat akarod csinálni, akkor ezeket a jeleket követed. De te követed őket, rád vannak bízva. Jelenések 16-15-ben, ugye a Máté 24-44-ben azt olvastuk, hogy legyetek készen, mert nem tudjátok, hogy melyik órában. A jelenések 16-15-ben azt mondja, hogy íme eljövök, mint tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi a ruháját, hogy ne járjon mesztelenül és ne lássák szégyenét. Eljövök, mint tolvaj. Most, amit eddig olvastam, az arról szólt, hogy vannak jelek, az időpontot nem tudod, és ugyanúgy kiszámíthatatlan, mint ahogy a tolvaj érkezése kiszámíthatatlan. Eléggé, hogy is mondjam, bizonytalanságot sugalna az a helyzet, ha ebben nem tenne a Biblia egy kicsit rendet. Az 1 Tesszalonika 5, 1-től 5-ig, bár a 3. verset kihagyom, tehát 1 Tesszalonika 5-1. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. 4.-5. vers. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok a sötétségben, hogy az a nap tolvajként meglephetne titeket, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, és nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé. Így már teljes a kép. Tehát van az emberiségnek egy része, akik számára Jézus eljövetele olyan lesz, mint a tolvaj, de akik nem ezek, azoknak a megígért vőlegény lesz. És hát mi ehhez a csapathoz tartozunk. Tehát az a visszajövetel, ami sok ember számára meglepetés, kiszámíthatatlan, nem tudom, jaj, mi ez, az a hívők, akik várják, az lesz, amely a Máté 25.6-ban van, hogy éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme itt a vőlegény, gyertek a fogadására. A hívő ember ebbe a csapatba kell, hogy tartozzon. Aki nem attól fél, hogy vajon melyik időpillanatban, hanem azt mondja, hogy csak gyere már. Csak gyere már. Na, csak a természetben lesznek jelek. Máté 24-ben olvastuk, háborúk, földrengések, stb. Hanem az emberekben is. És ez még egy izgalmas téma a visszajövetellel kapcsolatban. 2 Timóteus 3, 1-től a 9-ig, ezt elolvasom, ezt az egész szakaszt. Nem annyira szívet melengető. Szóval 2 Timóteus 3, 1. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pésóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féltékenyek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvottak, felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Isten. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj hát el ezektől. Mert ezek közül valók azok, akik belakolkodnak a házakba, és rablejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot soha sem ismerik meg. Ahogy a Jemnész és Ramész ellene szegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megrokmot értelmű hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. De nem jutottak messzire, mert esztelenségük nyilvánvalóvá lesz mindenki előtt, mint ahogy Amazoké is az lett. Hát ez nem egy dicséret, de azt kéne mondani, hogy hát nem meglepő, hát ez a környezet vesz körül bennünket. Van benne 2 igevers, ami gyanús. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik, de annak erejét megtagadják. Hát ezt nem szokás hívők vagy hitetlenekre mondani. Hát tőlük nem várjuk a kegyességet. Az összes többi az igaz rájuk, persze. És a 8. versben hit szempontjából megbízhatatlanak. Hát ez azért gyors, hogy talán nem csak a gyülekezeten kívüliekre vonatkoznak ezek a dolgok. Akkor pedig körül kell néznünk, hogy hogy is állunk. A nehéz idők jönnek, arra egy olyan szót használ az ige, ami nehéz, nehezen elviselhető, keserves, gyötrelmes, fárasztó, kegyetlen, szigorú, kemény, zord. De nem könnyű. Nem egy oké, kihívás, de megoldjuk. Szóval, példát kéne mondani, nem az, hogy kihagysz egy étkezést, és akkor megoldódik, hanem egy hónapig nem eszel. Szóval nehéz, szinte elviselhetetlen. Na most, hogy a környezetünk ilyen, hogy az emberek a környezetünkben ilyenek, az persze. Csak hogy az oké, hogy ott élünk hívők, és ott élünk hitetlenek. De melyik oldal mennyire hat a másikra? Pál apostolnak van egy figyelmeztetés a Róma 12.2-ben, ahol azt mondja, hogy ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ez a ne igazodjatok, ez egy nagyon érdekes kifejezés. Igeként, tehát cselekvő módban hasonlóra alakít, ugyanarra a mintára formál. De a passzív alakja az, hogy hozzáidomul. A helyzet a következő. A hívő ember fény és só. A hívő ember fényével nem világít, akkor sötétség van. Akkor hozzáidomult a környezetéhez. Nem értett egyet vele. Ha hitetlen környezetbe érsz, és a te hited nem látszik, akkor nem fogsz változást vagy csodát látni, akkor csak az lesz, hogy a környezet fog ráthatni. Nem értesz vele egyet, nem is követed, de akkor is a környezetet fog ráthatni. Inomul valamihez. Ugyanis szellemi területen csak kétfajta királyság van. Ha nem Krisztus királyságát követem, nincs senki földje. Akkor a másiknak vagyok a része. Most mondhatom én azt, hogy igazából ez nekem nem tetszik, csak hát királyságról beszélünk. A királyságban király hozza a törvényt. Ha azt mondta, hogy így van, akkor úgy van. Szóval, ha nem tudatos döntéssel megyek a környezetem ellen, akkor hozzá fogok idomulni. Nem kell vele egyetértenem, de miután nem világítok és nem vagyok fény, hát akkor a sötétség fog rám hatni, mert nincs más variáció. És akkor vannak azok a hívők, akik azt mondják, hogy ilyen radikálosok, meg mindent letesznek. Na most Jézus csak tanítványnak nevezte ám ezt a hozzáállást. Azért, ha meggondoljátok, az a munkahelyét feladta Máté, Péter, ők csak tanítványok voltak. Nem különlegesek. Szóval azt olvastuk a 2 Timóteus 3.2-ben, hogy az emberek önzők, pénzsóvárok, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleik eszemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek. Ha az utolsó időben élő hívőként nem döntesz úgy, hogy tudatosan ez ellen fogok élni, be fog darálni a környezeted. Befogta. Vagy világítasz, ha nem világítasz, akkor sötétségbe kebelezett. Mert hogy nincs semki földje. Nem elég eldönteni azt, hogy én nem fogok önző módon élni. Ugye az első az volt, az emberek önzőek lesznek. Én nem fogok úgy élni. Kevés. Eldönteni, hogy én önzetlenül fogok élni. Ha nem dolgozom tudatosan ellene az utolsó idők embereken észrevehető jeleinek, ha nem dolgozom ellene, hozzá fogok idomulni. És ha véletlenül valaki azt mondja, hogy hát ő már olyan régóta hívő, hogy neki már nincsenek ilyen gondjai. Szeretném biztosan, írja meg a Szent Szellemet, hogy mutassa rá, hogyha esetleg van egy kis önzés benne. Mert hogy a másikba könnyen meglátom. De magammal szemben valahogy elnéző vagyok. Tudod, ha nagyon sok jót teszel Istenért, azt is lehet önző módon tenni. Én tettem, engem használt az Úr, én építettem fel az én szolgálatom, az én gyülekezetem. Ugye mindenki látja, hogy én mennyire átadott életet élek, és az egész énről szólt. Az egész énről szólt. Az összes embert, az összeset megetetheted azzal, hogy te mennyire élsz Istenért, kivéve Istent. Ő meglátja a szívednek a motivációját. Őt nem vágod át. Az embereket minden különösebb gond nélkül. Van az az igevers, nem kerestem ki, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség, de csak annyi nyereséged lesz, amennyi értéked volt Krisztusban ezen a földön. Mert ugye könnyen mondom, hogy a meghalás nyereségben nem kell a gondokkal foglalkozni, ezzel, azzal, azzal. De a meghalás egy hívő ember számára nem az, hogy ezt leteszem, hanem a megkezdett hívő élet folytatom egy másik helyszínen, amit nem földnek hívnak, hanem mennyi. És csak annyi nyereséget viszek, és értettem, de igazi motivációból. Máté 8.34 és a Lukács 9-ben ugyanez van megírva. Máté 8.34. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Sok esetben azt mondták, hogy a keresztem, a hitetlen házastársam, a betegségem, stb. De nem ezt mondja Jézus, azt mondja, hogy tagad meg magad. A kereszt hordozás ott kezdődik, hogy megtagadod magadat. A betegségre főleg nem igaz, mert Ézsaiás 53-ban azt olvassuk, hogy a betegségeinket fölvitte a fára, és akkor fölvitte a fára, az atya meglevesz és megajándékoz téged vele, hogy vidd a keresztet. Na nem. Szóval ez így nem működik. Tagad meg magadat. Jézus azt mondja, hogy keressétek először Isten országát, a többi megadatik. Hiába várod, hogy megadasson, ha nem teszed meg az elsőt. Egy jól gondolkodó hívő ember úgy gondolkodik, hogy onnantól kezdve, hogy megtértem, onnantól kezdve Jézusért élek. Teljesen jogos. Aztán elkezd Jézusért élni, és észrevesz, hogy Jézus meg az emberekért él. Hát, mondj, Szása, akkor nekem is az emberekért is kell élnem, mert hát úgy élek Jézusért, hogy közben élek az emberekért. Egy János 4.20.21. Ha valaki azt mondja, hogy szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptunk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvéreit is. Hát Istenem, téged szeretlek. A testvéremet igazából nem gyűlölöm, de hát nem úgy cselekszik, ahogy elvárnám, és nem úgy viszonyul hozzám. Azért ezt ugye te is tudod. És Isten azt mondja, hogy vagy szereted, ha nem szereted, az mindegy, hogy milyen magyarázatot adsz, az én szememben azt jelenti, hogy gyűlölöd. Mert hogy nincs senki földje. Nekünk ez nagyon kényelmes, hogy persze, persze, vagy biztos mindenható is megérti, hogy ilyen meg olyan. Azt mondja, hogy szeretem Istent, testvérét nem szeretem, akkor az azt jelenti, hogy gyűlölöd. Nincs. Két terület van. Csak kettő. És persze a másik meg az, hogy azért egyezünk meg. Abban, na jó, nem kell megegyezni, csak úgy elmondom. Azért Istenre könnyebben mondom, hogy szeretlek. Hát nem látlak, jó messze vagy. Persze ez nem igaz, csak figyelj, az irgalmas samaritánus mit vizsgált? Azt, hogy mennyibe fog neki kerülni. Azt, hogy mire van szüksége a másiknak. Jé, Jézus, amikor a Földön élt, mennyire tartotta fontosnak a saját érdekeit? Semennyire. Csak az enyémet nézte. Amikor még jelensége voltam, nem is tudtam, akkor is az enyémet nézte. Így is lehet élni. Jézus leélte előttünk. Szóval, ha nem dolgozol aktívan ellene a környezet hatásának, hozzá fogsz idomulni. Nem tudod megúszni. Olvastam, hallottam egy bizonyságot. Egy házas pár közül a nő megtért. A férje meg korábban is szerette a nőket, de ezek után még nagyobb jogosultságot érzett arra, hogy mások után szaladgáljon. Magyarul rendszeresen csalta a feleséget. A feleség meg otthon feküdt az ágyon, sírt és imádkozott, hogy Istenem, miért ezt mérted rám? És ez ment aránylag hosszú ideig. És akkor az egyszer Szent Szellem megszólal, és azt mondta, hogy halott nőt nem lehet megcsalni. Azt mondja, fölkeltem, közöltem, hogy na, viszlát, önsajnálat, és innentől kezdve szeretem a férjemet. El is temette a férjét, és még mindig nem tud leállni arról, hogy szeresse az embereket. A történet arról nem szólt, hogy a férj megtért vagy sem, de az izgalmas az, hogy tudok úgy élni, hogy a másikért élek. A saját káromra. Ha saját magad körül forogsz, semmi hasznod nincs belőle. Az 1 Korintus 13-ban nem szó szerint így van benne, úgy van benne, hogy nem keresi a maga hasznát. Szoktuk azt mondani, hogy Jézus megszabadít. És ez elméletileg igaz. És remélem, hogy mindenkinek a zsebébe kinyílik a bicska, hogy mi az, hogy emberileg igaz. Vagy elméletileg igaz. Ugyan, amihez te ragaszkodsz, attól nem tud megszabadítani. Mindegy, hogy ez mi. Mindegy, hogy mi, ha te ragaszkodsz, nem tud megszabadítani. Úgy hívják, hogy szabad akarat. Ha nem adod föl, nem tudsz tőle megszabadulni. És ez nem Jézus munkája, és nem az ő felelőssége. Ez az enyém. Nem tud hazudni, és nem tudja átlépni a szabad akaratodat. Tűd küldeni 25 jelet, és jeleket tenni, hogy figyelj ki, rövid az idő, hozd rendbe, engedd el, de nem tudja megtenni helyetted. A technikai példám erre mindig a kormányszervó. Akármilyen szervó lehet, ha nem tekered a kormányt, semmi nem történik. Minden a rendelkezésre áll, ha nem tekered, nem történik semmi. Egy olyan életet élni, amiben az én eléggé kiemelt szerepet kap, abban igazából nem lehet megélni Jézus szabadságát. Mert hogy az önzés az igazából automatikus nem szabadságára. Szóval a hal az a vízben éli meg a szabadságát. A madár a levegőben éli meg a szabadságát. A hívő ember Krisztusban éli meg a szabadságát. Amikor már nincs más, csak Krisztus. A szabadság egy nagyon-nagyon izgalmas téma, de egy nagyon jó érzés is. Ha szabad vagy, mondjuk a jövőtől, akkor nem fogod számolni, milyen dátumon jön vissza Jézus. Mert benne vagy. Mindegy, hogy mikor jön. Mindegy. Mindegy, hogy utcán vagyok, orszon. Teljesen mindegy. El vagyok rejtve Krisztusba. Gyere, vőlegényem. Ennyi. De ehhez azt kell, hogy Krisztusban legyek. Fölvéve a kis keresztemet, ami azt jelenti, hogy megtagadom magamat. És tudatlanul ellene élek az utolsó időjeleként megjelenő önzésnek azáltal, hogy önzetlenül élek. Azáltal, hogy többre tartom a másik embert önmagamnál, és sorolhatnánk tovább. Befejezésül még egy igevers, a Galata 2:20. Nagyon szép igevers. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeret engem, és önmagát adta értem. Krisztusban élek. Ha kíváncsi vagy, hogy milyen életet élt Jézus Krisztus, akkor Máté, Márk, Lukács és János evangéliumok. És meglátod, hogy Jézus hogy forgolódott itt a földön az emberek között. Miután benned, ha nem így forgolódsz, akkor benned van a hiba. Akkor igazítani kell a vevőn. Mindent megadott, hogy meg tud tenni. Úgy teremtett, hogy képes legyél rá. Csak ehhez az kell, hogy Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Szóval, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.